Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
Sziasztok, ez itt a Szamárpad War Room adása, Király Andrással. Arra gondoltam, hogy azzal kellene kezdenünk, András, ha egyet értesz. A legutolsó bejelentkezésünk óta, ami augusztus elején volt, hova változott, hogyan változott a front szakasz?
Jellemzően két front szakaszon vannak történések, illetve hárman, de ugye az egyik az, ahol az oroszok támadgatnak, az a Kupjanszk-Szvatove vonal nem különösebben eredményes, birkóznak egymással a felek, hol az egyik, hol a másik szerez marginális területeket, és a két fő csapás iránya az ukrán erőknek, az egyik az továbbra is Bahmut, ami hát nem tudom, engem most már kezd egy kicsit meglepni, hogy itt ennyire kitartó a birkózás, de mondjuk lekötnek erőket az ukránok, tehát ebből a szempontból még továbbra is van praktikus előnye annak, hogy itt vannak, és hát ugye itt a Krisztyuszka, de jól mondtam, ugye itt van az az előnyük, hogy a magaslatokat megszerezték, és tűzellenőrzés alá tartják Bahmutot, de olyan nagyon jelentős változás nem történt a legutóbbi bejelentkezésünk óta, sem olyan, ami döntően befolyásolta volna a helyzetet, és hát a főfront szakasz, a déli fronton belül is, hát most már Robotinének hívjuk, ez ugye eredetileg az Orihivi benyúlás volt, és mondjuk, hogy mondjam, nem annyira látványos a térképen a változás, bár itt, hogy felraktuk rá a védvonalakat, látszik a lényegi történés, hogy az első orosz védvonal mögé kerültek az ukrán erők.
Itt volt, amikor rengeteg kritika ért az ukránokat, hogy milyen
lassú. Itt volt a kilőtt, meg a sok kilőtt tank is ebnél.
A kilőtt Bradley, így van, a három Leopard, és valóban lehet látni, hogy most rátettem erre, ahogy telik az idő, hogy itt az elején azért tényleg elég lassan kezdődött meg. Azért is egyébként, mert ezek a területek voltak ugye legjobban elaknásítva.
Igen, és ugye Rácz Andrásnak, akit csak ajánlani tudok, a héten volt nálunk a 444-en egy cikke az ukrán ellenoffenzíváról, és abban volt egy nagyon érdekes idézet, hogy itt ugye lényegében egy 10-15 kilométer mély aknamező volt, aminek a leküzdésére egyszerűen nem volt kellő felszerelés. Tehát hiába kaptak nyugati ilyen speciális járműveket is, az egyszerűen nem volt elég hozzá, és tűzszerészek rendesen gyalog kézi munkával végezték, és ott mondta el egy ukrán tűzszerész, hogy egy olyan, nem tudom, 8 óra alatt egy 100-150 méternyi sávot tud feltakarítani 60 centi szélességben. Szóval pokolian megnehezítette ez az előrehaladás, de most, amiben nagyon reménykednek, hogy eljutottak az első védvonalig, illetve itt Verbovénál át is jutottak az első védvonalon, és az a, hát talán inkább csak feltételezés, mint stabil vagy biztos tudás, hogy az első és a második védvonal között már jóval kevésbé van elaknásítva, ez mondjuk ugye volna benne logika, mert ott az oroszok a saját mozgásukat is megnehezítenék egy ilyen szintű elaknásítással. Illetve, hogy a második védvonal az már egy sokkal gyengébb ebben kiépített védvonal, sokkal kevésbé összefüggő. Mondjuk persze, hogy nyilván az uralkodó magaslatokon van kiépített védelme az oroszoknak, tehát ez nem jelenti azt, hogy így nagyon, vagy hogy ez innentől könnyű dolguk van, de könnyebb dolguk lehet, illetve azt mondják, hogy ezután mélységben a harmadik védvonal, az meg már inkább csak ilyen logisztikai bázisokat, meg parancsnoki állásokat védő csoportosulások. Mondjuk ezzel szemben, hát most meg nem mondom, hogy az amerikai vagy a brit hírszerzés azt állítja, hogy a műveleti tartalék az oroszoknak az itt a harmadik védvonalban van, tehát ott is azért létezhetnek jelentős erők, de ezzel az első vonal elérésével már az ukránoknál mindig egy kicsi visszafogottabb nyugati katonai hírszerző források is azt mondják, hogy reálisnak tűnik, hogy még az idén műveleti áttörést érjenek el az ukránok a déli fronton, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ketté vágják teljes egészében, de mondjuk, hogyha eljutnak Tokmakig, Melitopolig, akkor lényegében ketté vágják az orosz vonalakat, mert a tengerparton igazából nem vezetnek vasútvonalakat, csak közúton lehet megoldani a szállítást, meg már HIMARS lőtávon belül lenne, szóval az egy nagyon-nagyon komoly fejlemény lenne. És ugye itt beszéltünk majd, hogy jön majd a saras időszak, de azért még egy olyan jó két hónapjuk van ezen a szakaszon időjárásban is az ukránoknak arra, hogy műveleteket hajtsanak végre. Onnantól egy kicsit megnehezedik a dolog.
Itt látszott egyébként itt ahogy így közeledtünk a mai dátumhoz, hogy gyorsult egyébként az előrenyomulás, ugye amit mondtál, hogy ugye itt könnyebben haladnak már előre, illetve azért fejlődtek ők is, mondjuk az ukránok szerintem valamennyit ugye kipróbáltak újabb ilyen technikákat, hogyan tudnának gyorsabban aknamentesíteni, és akkor használtak különböző a kazettás lőszereket ehhez, akkor azt mindjárt megmutatom, van egy felvétel az éjszakai aknafelderítésről hőkamerával, azt nem tudom, láttad-e. Ez nagyon érdekes. Gyakorlatilag, amikor napközben felmelegíti a fém testét az aknáknak a nap, és akkor éjszaka ezek lassabban hűlnek ki, mint a környezet, a föld, és ilyen termál kamerával drónra szerelt lehet látni, ahogy azok a pöttyök kirajzolódnak, és utána ezeket feltérképezik, és akkor utána próbálják még az éjszaka folyamán ezeket hatástalanítani. Úgyhogy valamennyit fejlődtek ebbe az ukránk, de hát attól függetlenül rengeteg van. Ezért is volt ilyen lassú az erőhadás, és illetve az amerikaiaknak, illetve a NATO-nak gyakorlat nem volt ebbe gyakorlata különben, mert ők soha nem harcoltak a második világháború után olyan területeken, ahol ilyen aknamezőket kellett volna átszelni, és amilyen technológia állt erre rendelkezésre, ezek a 100 méteres hosszú és 2 méter széles sávba lehet megpucolni mondjuk egy területet, azzal gyakorlatilag ez lehetetlen egy ilyen több kilométer hosszú aknamezőn átmenni.
Igen, meg hát pláne, hogy akkor pont egy ilyen könnyen megtámadható libasort kell elképzelnünk utána a páncélosokból. Ugye már a múltkori adásban is egy kicsit dühöngtem azon, amikor a NATO breach doktrinát kérik számon nyugati elemzők az ukránokon, úgyhogy ugye ehhez eleve nincsen meg a tüzérség és légifölényük az ukránoknak, de a héten volt egy nagyon érdekes cikke a Kiev Independent, Kiev Postnak, ahol egy NATO kiképzésen részt vett újonnan felfegyverzett dandár is katonái is beszéltek, és hát mondták, hogy hát mondjuk olyan nagyon-nagyon sokat nem tudnak itt kezdeni a mezőkön a városi harcképzéssel, amit kaptak. Szóval, hogy igazából a NATO-nak is nagyon sok levonható tapasztalatot nyújt ez az ukrán támadás a saját kiképzésével kapcsolatban. Meg hát, amit a már idézett Rácz András is írt a cikkében, hogy azért ez nem egy fél egyéves hagyományos NATO kiképzés, hanem csak egy pár hetes gyors talpaló.
Jó, olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy augusztus 10 9-én talán, valahol Lengyelország közében volt egy találkozó, ahol az ukrán, a brit és az amerikai erők parancsnokai, hát konkrétan Zaluzsnyi, akkor azt hiszem Cavoli-nak hívják az amerikai, talán igen, Christopher Cavoli és Tony Radekin találkoztak, szóval az augusztus 19-e ez a bejegyzés, ahol átnézték újra ezt a war mapet, vagy ezt a stratégiát gyakorlatilag. Ez azután volt, miután megpróbálták frontálisan áttörni az orosz vonalakat, ugye páncélosokkal. És akkor itt, hát itt elég sok fotó született erről az eseményről egyébként, de igazából innen volt az, hogy megváltoztatták azt a stratégiát az ukránok. Ez csak ilyen adalékként akartam elmondani, hogy azért nem nincsenek teljesen magukra hagyva az ukránok ebben, illetve volt állít szerintem vita is különben a hadvezetés között, hogy melyik lenne a megfelelő stratégia. Bár nem nagyon szivágott ki, de volt egy, nekem volt az érzésem, hogy itt nem egyez bizonyos tekintetben egymással. Oleg Reznikovot váltotta, akit nem őt konkrétan, hanem a minisztériumban.
A Reznikovnál hangsúlyozták, hogy vele szemben egyébként ilyen korrupciós vád nincsen, de tény, hogy az ő minisztériumban, vagy az ő minisztersége alatt történtek ilyen dolgok. Valójában, ha így figyeltünk a hírekre, azért a Zelenszkij egy ideje már szabadulni próbált a Reznikovtól, és most ez a megvásárolható kilépő papírok, meg alkalmatlansági igazolások botrány szerintem egy jó apropót adott arra, hogy őt kirakják. Nagyon érdekes az, hogy akit kineveznek a helyére, és itt most bocsánat, de nem fogok nevet mondani, mert nem jegyeztem még meg. Ő a vagyonkezelőnek volt a vezetője. Tehát,
Rustem Umerov.
Umerov, igen, Umerov. Szóval, hogy a vagyonkezelő vezetője volt, szerintem most egy ilyen menedzsmentben hatékonyabb embert próbálnak keresni a hadügyminiszteri posztra. Ugye jó esetben egyébként a hadügyminiszternek nem feladata a műveletek irányítása, tehát nem feltétlenül szükséges, hogy katona legyen.
Ez egyébként abban a szempontban is jó, hogy politikai, szerintem ilyen ügyes húzás, mert hogy ez egy krími tatár felmenőkkel rendelkező.
Ez egy nagyon-nagyon komoly üzenet. Ez egy nagyon-nagyon komoly üzenet arról, hogy szó sem lehet arról, hogy itt bármiféle megállapodás születjen Oroszországgal úgy, hogy lemondjanak a Krimről a béke érdekében.
Igen, viszont...
És ez szerintem muszlim, a nyugatnak szól.
Igen, az viszont az, hogy muszlim, emiatt lehet, hogy Törökországgal például jobb megállapodást, vagy közelebb tudja hozni az álláspontokat, illetve Szaúd-Arábiától az már kaptak segítséget, de ezután lehet, hogy még több támogatást tudnak elérni majd például. Illetve hát ezt a náci kártyát, amit az oroszokkal folyamatosan játszanak az ukránok ellen, azért ez is eléggé ellensúlyozza.
Igen, mondjuk egyébként a törökök védelmében jegyezzük meg, hogy ők a Ukrajnát azért jelentős támogatás volt Ukrajnának a háború elején a most arra kissé már megkopott dicsőfényű Bayraktar drónok, azovos hadifoglyok ügyében is az Erdogan az végül az ukránok javára döntött, és kicsit keresztbe tette a Putyinnak a eredeti megállapodásukhoz képest. Vannak, lehetnek kritikák Törökországgal szemben, de mondjuk szerintem pont az ukrán háború ügyében ők egy tisztességesebb játékos a térségben.
A drónokkal kapcsolatban akartam veletek beszélni, mégpedig az a legutóbbi, talán ez volt a legutóbbi dróntámadás, amikor ez a Pszkov légitámaszponton ugye súlyosan megsérült 4 IL-76-os szállítógép. És azt hiszem talán egy Tu-22-es gép, és erről a dróntámadásról még mindig nem tudják, hogy igazából ez drón volt, vagy most arról is volt már szó, hogy lehet, hogy egy Neptun rakéta volt, hogy honnan indult a drón, hogy ukrán területről, esetleg Oroszország területről. Mit gondolsz erről, András, hogy ugye a légvéd úgy látszik, hogy ez mindenképpen egy olyan hogy átment a légvédelmen gyakorlatilag ez a drón.
Figyelj, erre szerintem az egy vagy tegnapi, vagy mai hír volt, hogy a moszkvai légvédelem két tábornokát is letartóztatták, állítólag korruptak voltak, de hát bizonyosan hozzájárult az is a korrupció hirtelen leleplezéséhez, hogy kicsit hézagosnak bizonyul Moszkva légvédelme is, hát még Pszikové. Meg most azt hiszem egyébként a héten volt Kurszkban is. Kurszkban? Hülyeséget beszélek, a Doni Rostovban, a déli katonai körzet főparancsnokságának a közelében is lepottyant egy drón, egy ukrán drón. Hát ugye azt most már tudjuk, hogy az ukránoknak ilyen saját fejlesztésben vannak nagyon nagy hatótávolságú drónjaik is, 7-800 kilométer hatótávolságú drónjaik is, és innentől igazából már csak az a kérdés, hogy mikor sikerül felfuttatni úgy a termelést, hogy érted, hogyha 3-4 drónt küldenek, és még az is így megterheli az orosz légvédelmet, akkor egy ilyen oroszok Odesszát támadják szintű szaturációval, hát lehet, hogy nem birkózik meg az orosz légvédelem.
Igen, hát itt gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a Krímet, ugye azt is teljesen telelőtték, Moszkvát szinte mindenfelé, és hát a határ mentén itt végig, és talán ez lesz itt ez a Pszkov környék légi támaszpont, ez itt fenn a sarokba, bal felső sarokba. Mondjuk ez most éppen nem látszik a kurzorom. De minden esetre, vagy ez van, mert láttam egy képeket, amikor egy magaslatokra próbálnak most már radarokat, meg ez a páncél légelhátűrító rendszereket telepíteni Moszkva köré, hogy jobban lássanak talán, mert lehet, hogy ezek a drónok átjutnak az orosz eszközök, vagy későn észlelik őket, vagy nem észlelik őket, mert ez például egy ausztrál
Szenzációs ez a tudsz a karton drón.
Nagyon kis radar jele. Viszont néhány kilónyi robbanóanyagot azért el tudsz szállítani ez is. És hát ez, nem tudom, ez pár ezer dollárba kerülhet maximum egy szállítani.
Ha még annál is kevesebb, és mondjuk egyébként alapvetően ezt ilyen futárgépnek szállták.
Ez egy ausztrál startup gyakorlatilag, és viszonylag elég nagy távolságokat azért meg tud ez is tenni, és hát hogyha nagy tömegbe tudják ezt használni, azért annak komoly következményei lehetnek.
Hát meg főleg az a nagy előnye, hogy ugye nyilván újra hasznosítható is, de hogyha meg leszedik, hát leszedtek egy kartonpapírt az égből, de hogy tényleg az eredeti funkció, amire az ausztrál hadseregnek fejlesztették, az egyébként a szállítás. Tehát, hogy ilyen elszigetelt vagy előretolt állásokba, ahova nehéz eljutni, akkor oda ezzel a drónnal be tudják dobni a lőszert, gyógyszert, kaját, bármit.
És mutatnék még egyet, ha már drónokról beszélünk, ami szintén azt jelzi, hogy mennyire fejlesztik a drón képességeiket, és folyamatosan kísérleteznek mindennel. Ugye harckocsiaknál most van elég, mert 100 000 számra szedik fel az elaktásított területekről, és akkor ezt egy ilyen, ez nem quadcopter, hanem ez azt hiszem ebben 6 rotorja van ennek, nagyobb terhet elbír, és ezt visszadobják szépen az oroszokra, miután beélesítették.
Igen.
Itt lehet látni, itt borítják egy szemetes autóból ilyen az aknákat, tehát tomány. Több ezer aknát szednek fel minden nap.
Igen, egyébként a barkács hadiparnak hatalmas felfutása ez a háború. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a következő 10-15 évben ezekből a fejlesztésekből mennyi kerül majd át az igazi hadiparba, idézőjelben igazi hadiparba, mert van mit lesni szerintem az ukránokról.
Hát abszolút. Meg most azért nézem, hogy nagyon sok ilyen defense startup van az Egyesült Államokban most már, ami csak ezekre a drónokra specifikálódik. Van, aki még önállóan dolgozik, egy részét már felvásárolták a nagyok, tehát a Boeing, a Raytheon, és hát ez lesz a gyakorlatilag a jövőnek egy új fegyverneme lesz.
Csak annyit tennék el fölbe, hogy nekem a nagy őrjöngéseim tárgya volt a magyar hadipari fejlesztési programokkal szemben, hogy marha jó, hogy újra a Vas és Acél országát próbáljuk eljátszani, és Lynx páncélozott szállító harcjárműveket, meg lövészpáncélosokat kezdünk el gyártani egy nyersanyag hiányos országban, miközben csak és kizárólag drónokat kellett volna fejleszteni, amiben még egy tudásbázis is lehetne, a Magyar Műszaki Egyetemi képzést rá lehetne állítani a drónfejlesztésre, és annyira egyértelműen ez a jövő hadviselése, és itt ugye már akkor sem a predátorokról volt szó, hanem pont az ilyen kicsi gyalogsági harceszközként bevethető drónokról. Mm. De csak egy zárójeles megjegyzés arra, hogy a magyar hadipart sem feltétlenül a megfelelő irányba fejlesztik.
Aha, igen, igen.
Bár tény, hogy egyébként a lövészpáncélosoknak is azért felfutását hozta ez a háború, pedig az elején nem feltétlenül tűnt úgy, hogy ez a páncélos hadviselésnek lesz a nagy terepe.
Így van. Sőt, hát valószínűleg most ugye az amerikaiaknak most jött ki az új lövészpáncélosok, a Booker. Gyakorlatilag szerintem hát a Bradley-nek a nagy részét akár át lehet adni most már, vagy akár a Bookert is le lehetne itt tesztelni. Nem tudom, hogy ez Amerika még, vagy nem. De ha már itt tartunk, akkor technikánál, akkor ugye az elmúlt hónap fejleménye volt, hogy a hosszú idő után az Egyesült Államok végül is engedélyt adott a NATO többi tagországának, hogy az F-16-osok a saikból amennyit akarnak, vagy amennyi lehetőségük van, átengedjenek Ukrajnának, és a kiképzés már folyik egy ideje. Most olyan azt olvastam legutóbb, hogy jövő év elejére talán elkezdődhet, vagy már Ukrajnában lehetnek az első gépek. Hát az minden esetre még nagyon soká van. Dánia úgy legutóbbi információm szerint 24 F-16-ost, a hollandok 20 F-16-ost egyelőre, de gondolkoznak, hogy majd később még többet, mert ők ezáltal lecserélnék az F-16-osaikat F-35-ösre. És hát ez nem csak az összfegyvernemi hadviselésbe lépnének előre ebbe az ukránok, hanem nagyon fejlett rakétarendszereket kapnának szintén, amiben légi fölényt is el tudnának érni az orosz migekkel szembe, illetve nagyon fejlett radar elhárító rakéták. Ez az úgynevezett ez az MRAM, ez radar elhárító, ezt nem vagyok benne.
Nem, az sima levegő szerintem az MRAM. Yes.
Uh-huh. Igen, igazad van. Ez levegő, viszont a jelenlegi rakétához képest, amit a MiG-29-esről tudnak elengedni, ez egy óriási előrelépés a hatótávolságát illetően, illetve ennek egy sokkal komolyabb irányzó rendszere van. Illetve még az Abrams harckocsikat, azokat ugye szeptember elejére ígérték az amerikaiak, 31 darabot, ha jól emlékszem. Úgyhogy elvileg azoknak most már lassan ott kell lenni, mert 200 harckocsizó, ukrán harckocsizónak a kiképzése az befejeződött a Németországban az amerikai, valamelyik amerikai ilyen harckocsizó bázison. Úgyhogy szerintem hamarosan fogunk Abrams-eket látni. Illetve mi történt, mi van még? Hát a németek elfogadtak egy újabb támogatást vagy programot, amivel több milliárd dollár vagy eurónyi katonai támogatást adnak. Ezeket, ez az a lista, amit már átadtak, és itt kezdődik majd mindjárt az, amit most fognak még hozzáadni. Hát rengeteg lőszer van ezek között, és az egyik legnagyobb előrelépés, hogy a Gepardhoz való lőszert, amit a svájci a cég gyártott és nem akarta a licenszét átadni. Azt végül is megkapták ennek a licenszét, és most már tudják adni hozzá az ukránoknak. Mindjárt megkeresem ezt. Na, itt van. Azt hiszem ez az. És az Iris-T-hez a Patriotokat adnak, akkor 155-ös gránátokat, rengeteg járművet, Leopard 1-eseket, műszaki járműveket is, aknamentesítő járműveket is. Úgyhogy ez egy nagy támogatás lesz. Hát kérdés, hogy ugye ez ebből is, ez mikorra ér a harc mezőre. De látjuk, hogy azért a sisakok, azok még mindig mennek továbbra is. Azt hiszem, hogy az első német felajánlás volt az 5000 sisak?
Igen. Uh-huh. De hát a fogyó eszköz, mindig szükség van újra.
Igen, de innen azért most már tovább léptünk. Beszéljünk egy picit a lőszer. Beszéltünk már a múltkor a kazettás lőszerekről, és ugye elmondtuk ezzel kapcsolatban, beszéltünk ez a dud rate-nek hívják azt, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy mennyi nem robban fel becsapódáskor, hogy ez jelenti a legnagyobb veszélyt erre. Most újabb bejelentés az, hogy az amerikaiak szállítani fognak, ha jól tudom, ez harckocsi lőszer, ami gyengített vagy csökkentett uránium tartalmú magja van. Jól mondom ezt?
Szegényített urán, azt hiszem a hivatalos magyar elnevezése ennek, a depleted uraniumnak. Uh-huh. Igen, ez egy olyan téma, amitől szoktam egy görcsöket kapni. Ugye a szegényített uránnak az a lényege, hogy pont a 235-ös izotópból van enne kevesebb, tehát nagyon radioaktív izotópból, ugye ez az urándúsítás mellékterméke. De nem a radioaktivitás az, ami miatt egy kockázatot jelent, vagy jelenthet, vagy amiért bírálni szokták, hanem az, hogy a becsapódáskor olyan mérgező gőzök keletkezhetnek, amik így viszonylag nagy területen is szennyezhetnek és megbetegedéseket okozhatnak. Igen, Zsadon Béla a chatben jelezte, hogy a katonai felhasználása az, hogy nagyon sűrű, még az ólomnál is sűrűbb, ezért rendkívül nehéz egy ilyen lövedék. A lövedéknek a súly az egy fontos tényező balisztikában, mert akkor egyenesebb röppáján messzebbre lehet vele lőni, nagyobb az átütő ereje, számos kedvező tulajdonsága van katonai szempontból. Nagyon rossz a PR-ja, mert mégiscsak urán, illetve valójában a romboló hatása nagy, nem az átütő erő, helyes a javítás. Hogy az amerikai katonai kezelőszemélyzetnél is okozott ez ugye megbetegedéseket, akik ilyen szegényített uránnal dolgoztak. Igen.
Ez na, azért ehhez hozzátartozik.
Hogy mondjam, kimondottan elterjedt a katonai felhasználása a szegényített uránnak.
Igen, tehát itt vannak azok az országok egyébként, amik használják. Tehát az Egyesült Államok, Oroszország használja 1996 óta. Franciaország, Egyesült Királyság. Az összes nagyobb katonai erő gyakorlatilag Japán, Kína, Szingapúr, most Szingapúr nem igen, nagy, hát de mindesetre.
Nyilvánvalóan a nagy előnyben vannak az atomhatalmak, amik maguk is könnyedén elő tudnak állítani. Uh-huh. Már csak ugye melléktermékként is szegényített uránt. Uh-huh.
És akkor erről is készítettem egyébként egy kérdőívet veletek, vagy a nézőkkel, hallgatókkal. Ez mai úgy, hogy kevesebb szavazat van, 42 szavazat érkezett, de nagy többségében mindenki azt gondolja, hogy ez jogos ennek a használata részben, mert saját országunkban vetik be ezt, nem más ország területén, tehát elsősorban a természetesen halálos áldozatokon kívülök, az ő lakosságuk fog ezzel vagy okozhat ez problémát, illetve nekik lesz eznek a felszámolásával gondjuk. Azor miért az oroszok is használják? Mert valószínűleg az oroszok is használják, hiszen van nekik. És van, aki azt mondja egyébként, hogy ez erkösten, és emiatt a saját ilyen morális fölényüket rombolják, de ez viszonylag kevés, ez 12% összesen, aki nem azt gondolja. Úgyhogy minden esetre ez egy érdekes aspektus szintén. Hát nem tudom.
Ezzel nekem mindig az a problémám, hogy ezen fennakadással, hogy hát nincsen olyan fegyver, ami jó lenne. Tehát mindegyiknek van kockázata. Hát ezek dolgok, amik felrobbannak. Tehát, ugye
ezen gondolkoztam, miközben értem ezt.
Igen, a kazettás bombánál is, hogy rengeteg fel nem robban töltet, de hát közben 1 millió tüzérségi gránátot lőnek ki, és annak is egy tök jelentős része nem robban fel, főleg, hogyha most majd Észak-Koreában fognak tüzérségi gránátokat szerezni az oroszok. Abba aztán nem lesz köszönet nekik sem, hogyha megkapják a 1953-ban lezsírozott észak-koreai lőszereket. A háború az egy ilyen műfaj, veszélyes.
A elmúlt hónapban egyre erősebben kezdték az oroszok támadni Odesszát, és utána ott megsemmisítettek több tízezer tonnányi gabonaszállítmányt, vagy betárazott gabonát, és utána most valószínűleg
az Izmailt, igen, a Dunai kikötőket támadják.
Igen. Szóval ez a Duna Delta, igaz? Ez valószínűleg, én nem tudom, hogy azért kár, hogy nem jött Kaiser Ferenc, mert ő a hajózáshoz nagyon ért különben, hogy a Duna meddig hajózható itt? Mert ez egy, itt vannak végig. Nagyobb ágak, végig.
Itt abszolút, és itt az egyik útvonal, amit használnak, ugye van az ukrán ága a Dunának a határ mentén, de hogy ami útvonalat használnak, hogyha egy kicsit visszazummolsz, vagy kizummolsz, akkor van ez a déli ág, ami román területen fut, és az szokott lenni a módszer, amíg nem kifejezetten próbálták áttörni az orosz blokkádot, addig az volt a módszer, hogy a török-bolgár-román tengerparton, török-román-bolgár felségvizeken felcsorogtak eddig a déli Duna ágig, és aztán ezen hajóztak fel, és utána a Dunán hajóztak le Renibe és Izmailba. Tehát, hogy egyáltalán ne legyenek nemzetközi vizeken a Fekete-tengeren. Tehát ez teljes mértékben használható. Mondjuk az orosz részről én egy kicsit mindig bátornak érzem, amikor Renit és Izmailt bombázzák, mert amilyen precíziósak a fegyvereik, azért benne van a szansz, hogy belüljenek a NATO tagállam Romániába. Ugye, hogy törmelék már esett román terület.
Most végül is elismerték a románok, hogy esett át törmelék hozzájuk. Nem tudom, itt mennyire van, nem tudom, ilyen lakott település, vagy hol volt ez tulajdonképpen.
Előfordulnak, de hát azért gondolom, itt, hogy mondjam, itt mind egyik fél sem feltétlenül érdekelt abban, hogy egy ilyen esetet eszkaláljanak.
Most azt hallottam, hogy azon gondolkoznak, hogy a NATO légvédelmet telepít ide, román oldalra, és akkor azzal gyakorlatilag Izmailt tudják védeni
hogy ők csak a román területet védik.
Igen.
Érkezett két kérdés a cseten, és mind a kettő tök érdekes. Egyik az Józseftől, hogy ő átküldött neked a héten egy videót, igen, amiben elhangzott, hogy rosszul használják a nyugati fegyverzetet az ukránok. Ez Ugyanaz a kritikai vonal, mint ami a NATO breach, a NATO áttörési doktrinájára is vonatkozott, hogy nem valósítják meg jól az ukránok. Szerintem nem annyira az a probléma, hogy hogyha valamit kritizálni lehet, az nem a nyugati fegyverek nem megfelelő használata, mert ez nem adott minden feltétel, hanem az összhaderőnemi műveletekben nem voltak annyira jók az elején, tehát nem volt jó az egyeztetés a szárazföldi csapatok és a légierő, a gyalogság és a tüzérség között, de látványosan sokat fejlődtek az elmúlt másfél-két hónapban ebben az ukránok. Ugye az egy olyan front szakaszon volt, amiről nem beszéltünk, ahol már egy tengerészgyalogos brigád, akiknél a Challenger tankok vannak, ők már egy kifejezetten jól sikerült összhaderőnemi műveletet, vagy összfegyvernemi műveletet hajtottak végre. Amivel azt akarom mondani, hogy szerintem a nem megfelelő fegyverhasználatra vonatkozó kritika az nem tűnik túl pontosnak, mert hogy pont azokat, akik a fegyvereket használják, azok a modern kiképzést kaptak. A problémák az ukrán hadseregben azok inkább a felsőbb vezetői szinten vannak, tehát a dandár meg hadseregparancsnoki szinten, ahol még viszonylag sok a szovjet rendszerben szocializálódott szovjet doktrinán felnőtt tiszt, akik, és hát azt láttuk, hogy ugye a háború első szakaszában, hogy az orosz hadseregnek is jelentős problémái voltak egy összfegyvernemi műveletekkel. Légierejük az lényegében teljesen eltűnt, és most is csak a védelemben bukkant fel valamennyire erősen. Szóval, hogy inkább azon a szinten, az összfegyvernemi műveletek szintjén akadnak problémák. A másik kérdés az pedig boldogítótól jött, hogy az Elon Musk azért kapcsolta le a Starlinket tavaly, hogy ne süllyezhessenek el az ukránok egy hadihajót, mert attól félt, hogy atomháború. És hogy ez neki eléggé bullshitnek tűnik. Ugye ez most azért lett nagy téma, mert most jött ki egy nagy könyv a Muskról és a Starlinkről, és ebben jelent meg így nagyban. Ezért elég sok részletét ismerjük már egy ideje a történteknek. Például azt is tudni lehetett, hogy a Musk kapcsolatban van az oroszokkal is, és velük is szokott egyeztetni. Egyrészt az azt hiszem nem a legpontosabb megfogalmazás, hogy lekapcsolta, hanem nem kapcsolta be. Ugye a Starlink az úgy működik, hogy ilyen geofencingnek nevezett módszerrel korlátozza le, hogy mely területeken érhető el, és hát Ukrajnában eredendően nem létezett Starlink, a háború elején felkapcsolta a Musk, és azokon a területeken kapcsolta fel, amik ukrán kézen voltak, és egyébként egy viszonylag szoros együttműködés van a Starlink és Starlink és az ukrán hadsereg között, tehát amikor az ukránok haladnak előre, akkor így szokták jelezni, hogy ők most már éppen megint kiléptek a Starlink területéről, és hogy fel kéne ott kapcsolni, és akkor a Musk általában felkapcsolja, hogy ez azért van jelentősége, mert nagyon nagy léptékben a Starlinken alapul az ukrán kommunikáció, ez egy védett csatorna, és hogy ennél a Szevasztopoli kikötő elleni támadásnál azt kérték, hogy kapcsolja fel a Starlinket a Szevasztopoli kikötőig tartó vonalon, és ő arra jutott, hogy ez egy túl kockázatos döntés lenne, és nem tette eleget a kérésnek. Én azt gondolom egyébként, hogy én szeretem bírálni az Elon Muskot, meg nem kedvelem a fickót, de tök legitim dolog egy magánvállalat vezetőjétől, hogy nem feltétlenül teljesít egy ilyen kérést. 2022-ben járunk, tehát ez nem egy idei történet, nem egy aktuális történet valójában. Akkor szerintem még az a félelem is teljesen reális volt, hogy Oroszország egy ilyen csapásra aránytalan választ adhat. Lehetett tartani attól is, hogy atomfegyvert vett be, még ebből a szempontból is indokolhatónak tartom. És a harmadrészt pedig Az ukránok időközben eljutottak odáig, hogy nincsen szükségük a Starlinkre, az ilyen tengeri dróntámadásokhoz. Tehát Novorossiszk kikötőjében lőttek ki orosz partraszálló hajót, ahol egészen garantáltan nincsen Starlink coverage, szóval most már meg tudják oldani anélkül is, mert lényegében egy fejlesztésre sarkalta az ukránokat.
Ja. Hát ez minden esetre, ez egy ilyen nagyon gyenge pont, hogyha gyakorlatilag egy ilyen oligarchától kell, vagy függ a katonai siker.
Igazából az van, hogy ez az oligarha, ez egy... lényegében egyeduralkodó lett a műholdas kommunikációs piacon, tehát léteznek más cégek is, amik ilyen műholdas kommunikációs megoldásokat szolgálnak, de mit tudom, Starlink műholdból van több 10 000, már még a következőnek van 900. Egyáltalán nem hasonlítható. Ugye boldogító viszont válasz erre, hogy igen, ez valóban egy jó kérdés, hogy az USA, az amerikai kormány megpróbálná valahogy szőröstül-bőröstülben nyelni a Starlinket. Az biztos, hogy pont az ukrán háború tapasztalatai miatt ugye az Európai Unió is bejelentett egy hasonló műholdas projektet, ők is, az EU is fel akar lőni több ezer műholdat, hogy biztosítson egy ilyet. Ugye az amerikai kormány, hát hogy mondjam, ők most éppen a NASA és a SpaceX-től, a Musk-tól függ, szóval ők sincsenek könnyű helyzetben. Igen. Ja, és hogy Józsefnek is válaszoljak a visszakérdezésére, hogy az teljesen jogos, de azt írja, hogy nem veszik figyelembe az ukránok a költséghatékony használatát a fegyvereknek, például Patriot rakéták, drónok ellen. Ez teljesen jogos kritika. Itt valóban érdemes lenne mérlegelni, hogy mivel lőnek, mire.
Igen, hát azt láttam például, hogy Javelinnek kell lőnek például ilyen RPG rakéták helyett, tudod, mert az van nekik kéznél, ilyeneket láttam. Van sok ilyen.
Igen. Igen, ez jogos. Tehát igen, mondjuk ennél ugye nekem meg az a felvetésem, csak sajnos még mindig nem találtam rendes jó kis légiháború szakértőt, hogy a mániám, hogy a Beechcrafteket bevetni, amik ilyen turbolégcsavaros repülőgépek, és csak a USA-ban áll 500 raktáron, hogy azok például drónok ellen rendkívül jók lennének, és tényleg az is elvezeti őket, aki már egy ilyen termetező repülőt vezetett az életében.
Beechcraft,
igen. Aha. Ugye a brazil Super Tucanónak volt a riválisa, a Super Tucanót vették meg végül az amerikaiak, aha, de a Beechcraftet megvették kiképzőgépnek, konzolosan lehet felfegyverezni, tehát egészen minimális költséggel átalakítható csatarepülőgépé, és egyébként közeli légi támogatásra ilyen alacsony intenzitású konfliktusokban jó lehet. Az valószínű, hogy mondjuk egy ilyen ukrán-orosz pír szintű háborúban azért elég is sérülékeny, hiszen várról indítható rakétákkal könnyen leszedhető, tehát nem biztos, hogy a fronton vetném be, de honi légvédelemben drónok ellen fantasztikusan működne.
Ez az a gép?
Igen, ennek van egy, vagy nem is ez, várja.
Igen. Jó, mindegy, egy légcsavaros gép.
Beechcraft Wolverine, AT-6, Beechcraft AT-6 a neve.
Azt még megkeresem. És akkor még utolsó kérdéseket fel lehet tenni. Még mindig, ha valaki akar, becsatlakozhat élőben, ha gondoljátok. De... jaj, miket üzélek már. Kezdek fáradni. Még egy lezárásként arra gondoltam, hogy ugye még azért szeptember még javában lehet harcolni, vagy hát nem
hát
tudom.
Megmondom, még októberben, november végéig, a délen ott úgy november végéig el lehet harcolgatni, akkor kezdődik csak a nagyon-nagyon elmocsarasodó időszak.
Uh-huh. Most sokat hallottam azért arról, hogy hát az oroszok is nem állnak jól ember a anyagban. Tehát egyrészt mondjuk a mailbloggerek is nagyon panaszkodtak arra, vagy mailbloggerektől jött az információ, hogy a déli fronton például egyrészt nagyon rossz a morál, mert, de az csak egy dolog, mert attól nem fogják magukat feladni, valószínűleg az oroszok jobban félnek attól a saját feletteseiktől. De rossz a kiképzés is, aztán nagyon kevés, egyre kevesebb lőszer van, és egyre kevesebb emberük van nekik is. Úgyhogy gondolkod...
A hatékonyabb alakulataikat dobálják ide-oda.
Tehát, aha, a VDV-t vitték meg.
A VDV-nek a 76. dandárja, az Hersonból átkerült Bakhmutba, most Bakhmutból elkezdték őket visszacsoportosítgatni Zaporizsjába. Hát nem tudom, hogy ő belőlük már mi lehet, vagy mi maradhat. Ők lényegében más fél éve egy fúzamban harcolnak.
Igen, egyáltalán nem rotálják az alakulataikat, hogy nem pihentetik őket, vagy alig gyakorlatilag, hogy ki vannak a fronton hónapok óta. És ugye az ukránoknál is ugyanez van, úgyhogy most, vagy hát nem tudom, az ukránok mondjuk nem,
önálluk nem jön még ki mindig,
információ.
Az ukránoknál még mindig egy, most már elkezdték bevetegetni az újonnan kiképzett dandárjaikat, de még mindig egy nagyon jelentős, tehát még legalább 20 dandárnyi tartalékuk van az újonnan kiképzettek közül, és az újonnan kiképzettek, ők itt ilyen legalább fél éves kiképzést kaptak Ukrajnában, és
egyébként
még valamennyi NATO képzést is kapott, tehát nem az orosz módszerrel a mobikot másnap már kiküldjük a frontba módszerrel dolgoztak.
De minden esetre náluk is emeltek most a korhatáron a beívhatóságot illetően, illetve enyhítettek a egészségi, tehát a kizáró egészségügyi körülményeket.
És most a friss botrány hatására így gyakorlatilag most így elkezdik felülvizsgálni, és azt is, hogy bejelentették, hogy nem jó szóra, vagy tehát akik elmenekültek Ukrajnából, azokat is így próbálják visszaszedni. És lengyelekkel tárgyalgatnak arról, hogy a lengyelek esetleg fogdossák össze a ott élő katonakorú ukrán férfiakat, és paterolják össze Ukrajnába. Szóval van, igen, tehát azért nagyon, nagyon komoly veszteségek vannak. Az egyik nagy adósságom az elmúlt hónapokból egy nagyon kedves ismerősöm készített egy teljesen egyedi módszerrel végeztek egy nagy felmérést arról, hogy mik lehetnek a valós veszteségek ukrán részről, és nekik azért nagyon-nagyon komoly veszteségadatok jöttek ki. Ez egy június környékén jelent meg a tanulmányuk, és az jött ki, hogy a teljes ukrán veszteség, már mint mindenestül az országra vetítve, az megközelítheti a 100 000-et, és ennek nagyon kis hányada a civil. Tehát, hogy azért önálluk is ilyen 60-80 000 halottról beszélhetünk ukrán oldalon is.
Igen.
Bőséges, bőven meghaladja a hivatalos adatokat.
Szóval az oroszoknál most megint rebesgetik, hogy szeptember 15-e környékén mozgósítás várhat, vagy mozgósításra számítanak.
Várják fel az önkormányzati választást, bármi lesz is, ami egyébként nagyjából most akkoriban lesz.
Mindenesetre most úgy tűnik, hogy azért a technikai oldalon az ukránok sokat fejlődtek, most már állítólag vagy páncélozott harcjárművek tekintetében teljesen pariba vannak az oroszokkal létszámban, állítólag, tüzérségben is. Az oroszoknak nagyon gyenge a... Ezt meg akartam kérdezni, mert ezt a szót én nem ismertem eddig, ez a counter battery.
Igen, ez a, mikor a felderített, hogy honnan érkezik a tüzérségi tűz, és visszalőz.
Na, ugye pont ez a magyar kifejezés?
Hát, a Kaiser biztos tudná. Én mondom, sajnos a magyar katonai terminológiában mindig segítséget kell kérjek, mert hál' Istennek én kimaradtam ebből a buliból már.
Hogy ebben nagyon hosszak az oroszok most állítólag.
Igen, és az ukránok meg jók, ők kapnak is sok ilyen eszköz, és egyébként most az elmúlt másfél hónapban a taktikájuk jelentős részben arra épült, erre az oroszok panaszkodtak is, hogy nem azt csinálták a tüzérséggel, ami így a józan paraszt észre logikus lenne, hogy egy ilyen nagy tüzérségi tűzzel indítják a támadásokat, ami egyébként az orosz doktrína, hogy egy pergő tűzzel elindítod a támadást, előkészíted a terepet. Ők nem puhították a terepet tüzérséggel, hanem beküldtek egységeket, amire reagált az orosz tüzérség, és az ukrán tüzérség ilyen counter battery fire-tól, tehát hogy a céljuk valójában az orosz, a magát felfedő orosz tüzérség megsemmisítése volt, és ez egyébként a veszteség adatokban nagyon látszott, ezt talán már a múltkor is említettem, hogy még a háború első időszakában, több mint egy évében az orosz páncélos veszteségek bőven meghaladták az orosz tüzérségi veszteségeket, és ez egy hónap alatt kiegyenlítődött a tüzérség és a páncélos veszteség, mert az ukránok nagyon intenzíven rámentek arra, hogy a tüzérséget lőjék ki. Ez egyébként olyan, hogy vannak ilyen tüzérségi felderítő radarok, ugye jön be a tüzérségi lövedék, akkor a tröppáját számítanak, kiszámolják, hogy honnan érkezhetett, és visszalőnek oda, ahonnan jött a tüzérség, ez ugye főleg a vontatott tüzérség ellen hatékony, mert azt nem tudják egy pillanat alatt elvinni. Ugye ezért volt nagyon jelentős az, amikor az ukránok megkapták a Cézárt, meg a Panzerhaubicét. A Cézárról az egyik kedvenc adatom, hogy a Cézár az egy percen belül lead 6 lövést, és mielőtt azok a lövedékek becsapódnának, már össze is csomagoltak és elmentek. Tehát, hogyha még be is mérik a pozícióját, mire visszalőnek, már nincs ott.
Ez így van. Ezt még azt hozzá akartam tenni, hogy az ukrán oldalon a lőszer utánpótlás, meg a hadianyag utánpótlás gyakorlatilag most egyre jobb szerintem. Most volt nemrégen, talán 2 vagy 3 hete Ukrajnában a BAE Systems, a Rheinmetall,
lesz szerelőüzemük, Rheinmetall csinál szerelőüzemet Ukrajnán belül, meg ami nagyon fontos, hogy az ukránok most már a saját fejlesztésű tüzérségükben is, tehát a Bogdan, ami saját fejlesztésű önjáró lövegük, az már 155 mm-es csővel szerelik, aminek ugye az a jelentősége, hogy most jelenleg valami elképesztő, és akik nagyon sokat tanulhatnak majd az ukrajnai háborúból, azok a logisztikások. Tehát, hogy olyan szedetvedett fegyverállomány van, hogy nem tudom, 26 féle tüzérségi lőszert használnak aktuálisan, és azt így ezeket a utánpótlási vonalakat fenntartani az elképesztő kihívás, szellemi kihívás. De hogy kezdik a saját gyártásukban is, ugye nem a szovjet-orosz, hanem már a NATO szabványt erőltetni, tehát valószínűleg hamarosan a saját gyártási lőszergyártási kapacitásokat is átállítják már a 155 mm-esre, meg a 150 mm-esre.
A British Aerospace Systems Engineering az gyártja most már a 155-ösöknek a nagy részét, az M-triplátás lövegeket, akkor azt hiszem, hogy a M109-es Paladin-nak a brit változatát, akkor hát mind rengeteg.
Most már kaptak Paladint is tényleg, és nagyon szeretik, és az ukránok dicsérik.
Igen. Úgyhogy ott lesz nekik ott lesznek gyakorlatilag a termelőüzemek, és a török Bayrak is, amin megrég a Bayrak tárgyalja. Ez egyébként ez egyfajta, hogy mondjam, ez egy ilyen vállalás is ezeknek a cégeknek a részéről, hogy ők investálnak ebbe az országba, nem? Tehát azt gondolják, hogy legalább 5 vagy inkább 10 éven belül azért az oroszok ezt nem fogják elfoglalni.
Nem, meg hát azért, hogy mondjam, piac. Erős piacuk lett ezen a területen. Meg hát ami már egy ideje szoktunk nevetgélni, hogy lényegében a Putyin elérte, hogy a ukrán hadsereget NATO szabványosítse.
Aha, hát most
és
már igen.
Lényegében ilyen szempontból már alig ha lesz akadálya a jövőbeni csatlakozásuknak. Nem lesz egy olyan hosszadalmas átállás. Gondolj bele, hogy ez még azért Magyarországon sem volt olyan gördülékeny, tehát amikor Afganisztánba misszióba kiküldték a KMC-t, a KMC megérkezett a 762-es kalasnyikovokkal, és így az amerikaiak megmondták, hogy akkor ezt rakjátok le, már pont úgy szól, mint az európai, vagy mi az ellenség fegyvere. Másrészt meg némi problémát okoz, hogy 762-essel megy, és nem 555-ös NATO szabvánnyal, amiből aztán szállíthattuk magunknak az utánpótlást.
Volt egy ilyen, most nem régen hallottam, hogy ugye Izraelt mindig kicsit így kárhoztatják, hogy nem támogatja kellően Ukrajnát ebben a háborúban, ugye főleg az Iron Dome idején, mikor Kijevet lőtték, nagyon az kellett volna nagyon. De ők nem nagyon akartak ebbe politikai okokból belemenni. Most hallottam, hogy a Merkavát hogy gondolkoznak azon, hogy Merkava tankokat vásárolnak. Nem Izraelből konkrétan, Ukrajna, hanem valamelyik országban, amivel Izrael adta el. Csak érdekes lenne, hogy azért ezek a fegyvergyártók most szerintem azért mindenképpen ez egy nagyon jó terep erre, hogy kipróbálják a saját fegyvereiket, és azokat bizonyítsanak, mert itt ez azok, bár én mondjuk így figyelem a részvényeket, és nem nagyon látszik még az árfolyamon, de azért biztos vagyok benne, hogy nagy, hát azért itt nagyon sok eladás van a háttérben, amik egyelőre még nincsenek valószínűleg kifizetve, de mindenképpen nem csak ide ebbe a háborúba, hanem utána ezt fogják vásárolni, például Indonéziát láttam, hogy Indonézia most visszamondta a Su-35-ös megrendeléseit, és F-16-osokat, meg F-18-osokat fog venni helyette.
Hát, mondjuk
nagyon jó, mert
ki lehet tárazni az elavult fegyverkészleteket, mert hogy egyébként ugye kérdésben jött a K-51-es, ugye ez a Panther, amit a Leopard utódjának szánnak, hogy igazából azért a nyugati hadseregek, meg a NATO hadseregek a mostani háború tapasztalatai alapján is fejlesztett új eszközökre cserélnek. Tehát a F-16-osokat sem csak merő altruizmusból ajánlják fel lelkesen a dánok meg a hollandok, hanem azt remélik, mint ahogy annak idején a szlovákok is ugye beküldték az S-300-osaikat Ukrajnába, és cserébe patriotokat kaptak, hogy hát akkor az F-16-os saik felajánlásáért egy ilyen kárpótlásként majd jutányosabban vehetnek F-35-öst, hogy itt is majd el lehet sózni a leopárdokat, A4-eseket, A6-osokat, és kapni helyettük A7 pluszokat, vagy majd a jövőben K-50, vagy K-51-eseket.
Igen. Jó, hát gyakorlatilag szerintem ezzel akkor le is zárhatjuk. Most már elég messzire eljutott, elég sok mindent sikerült átbeszélni. Köszönöm mindenkinek, aki velünk volt élőben, azoknak, akik felvételről nézik, javaslom, hogy akkor figyeljék a csatornán a posztokat, hogy mikor lesz a következő. Sziasztok, szia András!
Sziasztok!